Isten igét fogjuk olvasni a Lukács evangéliumának második részéből, Lukács evangéliumának második részéből az első 20 verset fogjuk olvasni. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeiratassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak kikja maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Judeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott voltak, Betelének az ő szülésének napjai, és szülői az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És imé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy amikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, a gyülekezetet. Közelebbről vagy távolabbról hazajöttek a vendégek, illetve hazajöttek a testvérek ide közénk, szülőkhöz, rokonokhoz, az Úr áldjon meg minnyájunkat itt az Úr házába. Köszöntöm szeretettel a teológus testvérünket is, Józsa Zsolt testvért, a Perecsenyi gyülekezetnek a tagja és a teológián tanul a másodéves hallgató. Ezen az ünnepen itt lesz közöttünk és a körzetben is, ma este is fog szolgálni meg majd. A következő napokon is kívánjuk, hogy az Úr gazdagon áldja meg őt is, és használja közöttünk az ő igének hirdetésében. Ezen a délutánon, mint máskor is, a gyermekek fognak szolgálni. Hallottam egyszer az egyik lányról, fiatal lányról, aki nem akart a szülőnek engedelmeskedni, és nagyon szerelmes lett, és elszökött otthon a szeretett fiúval, családot alapítottak, és nagyon megharagudtak rá a szülők. És azt mondták, hogy milyen szégyent hozott ránk, és többet ne jöjjön a házunkba, ilyen élettel, ilyen gondolkodással, mit fognak mondani az emberek. És hát nagyon szomorú volt a lány, ők szépen éltek, és nem tudtak hazamenni. Aztán született egy fiúk, és ahogy nőtt, akkor az édesanyja mindig tanította, és mondta, hogy majd egyszer találkozol a nagytatáddal, és meglátod, hogy milyen kedves ember, szépen viselkedj vele, és amikor eljött az az idő, már 4-5 éves volt, akkor elmentek. Hát a fiút küldte előre, és a fiú megtanította, hogy bekopogsz, mondott, hogy ki vagy, és ha látod nagyapát, akkor öleld át, és puszíld meg. Meg fogod látni, hogy mennyire fog szeretni. És ez is történt. Hát persze, hogy a nagyapa nagyon szerette, és mindjárt azt kérdezte, de hol van édesanyád? Itt van. Azt mondja, mondjad neki nyugodtan, jöjjön haza. És olyan szép családi összejövetel volt azon az alkalmon. Testvéreim, Isten is ezt tette, akkor, amikor elküldte az Úr Jézust. Annyira szeretett bennünket, hogy elküldte az Úr Jézust, hogy vegyen ölbe bennünket, hogy puszíjon meg, és mondja azt mindenkinek, hogy szeret bennünket. Törődik velünk. Hát ezen az ünnepen hadd éljük ezt át, és ahogy a gyermekek fognak most szolgálni, az ő lelkületükkel, a gyermeki hozzáállással, hadd érezzük át azt, hogy szeret bennünket a Jóisten, át akar ölelni, és meg akar áldani ma este. Kérjük a szolgálatot.
Szolgálnak. Azelőtt hadd mondjak én is néhány szót. János evangéliumából szeretnék csak egy gondolatot kiemelni. Ugye János, amikor az evangéliumot megírta, ő nem egy szinoptikus, vagyis nem a történelmek eseményét, sorrendjét jegyzi fel, hanem ő egy ilyen szintézist végez, és összefoglalja az evangéliumoknak az üzenetét. És ahelyett, hogy leírná azt, hogy hogyan is történt az Úr Jézus születése, ő inkább arról ír, hogy hogyan fogadták az Úr Jézus születését az emberek. És a következőt jegyzi meg a János evangélium első részében. Az övéi közzé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Az új fordítás szerint úgy szól ez az igevers, hogy az ő világába, saját világába jött, de a saját világa elutasította őt. Vagyis nem fogadták be őt. Annyira új volt az, amit Jézus hozott, hogy nem fogadták el. Pedig minden zsidó gyermek már gyermekkorában megtanulta az Ézsaiás próféta könyvéből azt a gyönyörű szép proféciát, ahol arról szól az ige, hogy mit fog hozni a Mesiás. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. És nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. Bár a gyermekek mind megtanulták, és kívülről tudták ezeket az ígéket. És amikor eljött annak a pillanata, akkor mégis azt jegyzi meg az evangélista, és az Úr Jézus így mondja el, hogy idejött az övéi közé, és mégis elutasították őt. Miért történhetett ez meg? Hogy történhetett az meg, hogy bár annyira várták a Mesiás eljövetelét, mégis amikor eljött a Mesiás, egyszerűen elutasították. És a másik fordítás szerint nem volt hely az ő világukban. És azon gondolkoztam, hogyha ma az Úr Jézus eljönne, hiszük, hogy itt van szellemileg, de ha ő eljönne a mi világunkban, valószínű, hogy ugyanolyan fogadtatásban részesülne, mert a mi világunkban sincs hely az Úr Jézusnak. És csak akkor hozza azt a változást az Úr, ha befogadjuk őt. Maga az Úr Jézus mondja el azt, hogy miért nem fogadták be őt. A János evangélium a 3. rész 19. versében maga az Úr Jézus mondja el Nikodémusnak, a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. És az Úr Jézus szomorúan állapítja meg a törvény ismerője előtt, hogy azért nem kellett nekik. Mert inkább szerették a sötétséget. Mert Jézus, amikor lejött, hozta a menny világosságát, hozta a megtérés üzenetét, és inkább szerették a sötétséget, és nem akarták őt elfogadni. De az Úr Jézus tovább megy, és azt mondja, valakik pedig befogadják őt. És azt mondja az evangélista a 12. versben, valaki pedig befogadja őt, annak hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Valóban ott kezdődik a változás az egyház életben, ott kezdődik a változás a társadalomban, ott kezdődik a változás a személyes életünkben, a családi életekben, amikor Jézus bejön, amikor Jézus befogadják. Senki sem született úgy, hogy Jézus bent lenne. Mi mindannyian úgy születtünk meg, hogy Jézus még kívül van. Lehet akár egy ünnepi alkalom is, amikor megnyitjuk az életünket, ő előtte. És ő hozza a változást, hozza a karácsony örömét, és mindazt, amire olyan nagy szüksége van a mai világnak is. Nem a pénzben, nem az egyenjogúságban, ezek már olyan elcsépelt fogalmak, hanem Jézus Krisztusban van az igazi megoldás. Valakik pedig befogadták őt, azok Isten gyermekeivé lehetnek. Ezt kívánom szívem mélyéből mindannyiunknak, akik most ünnepelünk. Most egy éneket énekelünk közösen, és aztán a nagy csoport következik.
kaput nyitott a távol, elindult a fiú az örökké valóságból. Múló évezredeken úgy lépett át a lába, mint akinek az idő cselédje hűszolgája.
Este gyermek képében egy gyönge parányi testbe, s volt, aki sejtette már. A mustármagnyi élet felnő majd, s átszövi végül a mindenséget.
Vidám gyermek alkon zengadol, boldog a szívünk. Itt a szép karácsony, itt van már, alkon zengador, ő nagyon szeret. Újra felcsendül az ének szó, ő nagyon szeret. Jézus engem is nagyon szeret, Jézusom szeret. Összekulcsolom a két kezem, áldom szüntelen. Vidám gyermek alkon zengadol, boldog a szívünk. Itt a szép karácsony, itt van már, szívből örvendünk.
Karácsony könyörgés. Mind Betlehemben zsúfolt a város, megszállt a tenger idegen, uram, szállás hol találsz most, nem maradsz a hidegen?
Szívem istállójában, amely szállás csak barmoknak adott, térjél be hát, számodra van hely, találsz egy csendes jászlatot.
Csillogó aranyjal, drága kővel, nincs ékesítve ez a ház. Mégis, ne retteng vissza tőle, a szénát, pozdorját találsz.
Ha nem lehet méltó te hozzá, kinek egek örvendeznek, lásd, ez vagyok, térjél be hozzám, s hozd el számomra fényedet.
Messze voltam, csillaggyult az éjszakában, nem nagy, kicsit, de ragyog. Fényes éjjel csillagárba, szinte nem is láthatod.
Én sem láttam, nem kerestem. Hogy történt, azt nem tudom. Fényes sugarát szememben elrejtett egy napon.
Hallottunk rólad, Jézusunk, Jézusunk, szerettél minket, mint vagyunk. Karácsony éjjel eljöttél, fénnyel te néked hódolunk.
Hallottunk rólad, Jézusunk, testvérünk lettél, bátfogunk.
Fény érkezett az éjszakába, lelkünk egén is felragyog, magasságban méve szállva zengenek az angyalok. A teremtőről, aki földre engedte egy szülött fiát, hogy a keresztfán elgyötörjes, békére lejjen a világ, majd vére árán.
Most a gyermek körül még bámész nép forog. Kincseket kínálnak neki bölcsek, ámulva nézik pásztorok, de jajt kiáltva égig, közbe a bűn, a szenny, a vér, s rejtek helyen zokog a lélek, a gyermekért, az emberért.
Ajánlás, ünnepelj, de ne vesztegelj, ott a jászol mellett, azt ismered meg, kiben minden ígéret beteled, hitel, remény, békességet úgy hoz, ha eljutsz a kisdedtől a győzelmes Krisztushoz.
Thank you.
fehér fa állt egy hegy tetején, és arról álmodozta, hogy mik szeretnének lenni, majd felnőnek.
Az első fecska felnézett az égre, ahol a csillagok olyan szépen ragyogtak, mint a gyémánt.
Ha nagy leszek, kincseket szeretnék őrizni. Szeretném, ha aranyjal vonnának be, és értékes
kincsekkel tömnének meg. Én leszek a világ leggyönyörűbb kincses ládája.
A második fácska lenézett a kis patakra, mert gyorsan csörgedezett az óceán felé.
Én egy erős vitorlás hajó akarok lenni. Hatalmas vizeken szeretnék hajózni, és dicsőséges királyokat szeretnék szállítani. Én leszek a világ legerősebb hajója.
A harmadik kisfenyő letekintett az alattuk elterülő völgybe, ahol elfoglalt férfiak és nők dolgoztak egy mozgalmas városban.
Én soha nem szeretném elhagyni azt a hegytetőt, olyan magasra akarok nőni, hogy amikor az emberek megállnak és felnéznek rám, akkor a tekintetük a mennybe emeljék és Istenre gondoljanak. Én leszek a világon a legmagasabb fa.
Az évek teltek, múltak, hullott az eső, ragyogott a nap, és a kis fácskák magasra nőttek. Egy napon három favágó mászott fel a hegyre.
Az első favágó ránézett az első fára, és ezt mondta.
Ez a fa gyönyörű, tökéletes a számomra.
A második favágó ránézett a második fára, és azt mondta.
Ez a fa erős, tökéletes számomra.
Csillogó fejszének suhintására a második fa kidőlt.
A harmadik fának összeszorult a szíve, amikor a harmadik favágó felé nézett. A fa egyenesen büszkén állt, bátran a mely felé mutatva, ám a favágó még csak fel sem tekintett rá.
Bármilyen fa megfelel nekem.
Ragyogó fejszének suhintására a harmadik fa is kidőlt.
Az első fa örvendezett, mikor a favágó egy asztalos műhelybe vitte, ám az elfoglalt asztalosnak eszébe sem jutott a kincses láda, ehelyett dolgos kezei etetővájút készítettek belőle. A hajdan gyönyörű fát nem vonták be arannyal, és nem helyeztek bele értékes kincseket. Ehelyett fűrészpor lepte el, és szénával töltötték meg az éhes állatok számára.
Ó, most majd egy csodaszép ládikót készítenek belőlem. Értékes kincseket fognak őrizni bennem.
A második fa mosolygott, mikor a favágó egy kikötőbe vitte, de azon a napon nem készítettek erős vitorláshajókat. Ehelyett a hajdan erős fát szétfűrészelték, kalapálták, míg lenne egy egyszerű halászhajót készítettek belőle. Túl kicsi és túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy az óceánokon, vagy akár folyókon is hajózzon. Egy kis tóra vitték. Minden nap döglött, büdös halakkal volt megpakolva.
A harmadik fa teljesen összezavarodott, amikor a favágó erős gerendákba szabdalta, és ott hagyta egy fatelepen.
Mi történt? Én csak szerettem volna, hogy ott maradhassak a hegyen, és Istenre mutathassak.
Sok-sok év telt el, a három fa már majdnem elfelejtette az álmait.
Egy éjjel ragyogó csillag fénye töltötte be az első fát. Amikor egy fiatal nő újszülött csecsemőjét helyezte az etetővájúba.
Bárcsa készíteni bölcsőt a számára.
Az asszony megszorította a férje kezét, rámosolygott, miközben a ragyogó csillag fénye betöltötte a sima erős fát.
Ez a jászó gyönyörű.
Ekkor az első fa ráébredt, hogy ő a világ legértékesebb kincsét őrzi.
Egy este egy fáradt utazó szorongott a barátaival egy öreg halászcsónakban. Az utazó államba merült, miközben a második fa csendesen szerte a tóvizét. Hirtelen villámlás és hatalmas vihar támadt. A kis fa megremegett. Tudta, nincs elég ereje ahhoz, hogy ennyi utast ilyen szélben és esőben biztonságban átvigyen a túlsó partra. A fáradt férfi felébredt. Felállt, kinyújtotta a kezét, és ezt mondta. Békesség! És a viha olyan hirtelen elült, mint ahogy támadt. A második fa pedig hirtelen ráépett arra, hogy a menny és a föld kivelje szállítja.
Egy péntek reggel a harmadik fa arra riadt fel, hogy az elfelejtett farakásból kirángatják az ő gerendáit, Ilyetten nézett körbe, miközben egy mérges, gúnyolódó tömegen vitték keresztül. Megborzongott, amikor egy idegen férfi kezeit szegezték hozzá. Csúnyának, érdesnek és kegyetlennek érezte magát, de vasárnap reggel, amikor a nap felkelt, és a föld örömmel remegett meg alatta, a harmadik fa tudta, hogy Isten szeretete mindent megváltoztatott.
Ezt tette gyönyörűvé az első fát, erősi a második fát, és minden alkalommal, amikor az emberek a harmadik fára gondoltak, Isten jutott eszükbe. Ez sokkal jobb volt, mint a világ legnagyobb fájának lenni. Ma már egyik fából sem készülhet az Úr Jézusnak jászol, csónak, kereszt, hiszen több mint 2000 éve járt, kell, tanított, és beteljesítette élete célját. Meghalt értünk bűnösöket. Bárcsak szívünk lehetne az a jászol, ahol megszülethetne még ma. Gyere, gyere, boruljunk le együtt a kereszt előtt.
Erőt ad neked, ne félj, csoda várt a Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus drága nevében, és kívánok én is mindenkinek boldog, az Úr Jézusban gazdag és örömteljes, békés karácsonyt. Hadd legyen szabad átadjam a Szilágy Perecsén gyülekezet köszöntését. Testvéreink, üdvözlik a szatmári gyülekezetet. Én nem sokszor voltam ebben az imaházban régen, de vagy háromszor voltam. Ma, amikor megérkeztem, akkor egy kicsit meglepődtem, hogy hova érkeztem. Nem ismertem rá erre az épületre, és megnyugtattak a testvérek, akik itt voltak, hogy nyugodjak, mert ők se ismerik, nekik is épp van új, mint nekem. Én nem tudtam, hogy itt imaház újítás van, és örülök annak, hogy elkészült az új imaház, és kívánom, hogy áldja meg az Úr a gyülekezetet, hogy a gyülekezet is ilyen szépen megújuljon, mint ez az épület. Néhány dolgot szeretnék elmondani magamról, azt, hogy én hogyan hallottam az örömhírt egykor, és hogyan változtatta az meg az én életemet. Én a gyülekezetben nőttem fel, gyermekkoromtól a szüleim vittek az imaházba, küldtek az imaházba, elmondhatom azt, hogy muszáj volt, hogy menjek az imaházba. Részt vettem a vasárnapiskolai alkalmakon is, megszoktam ezt az életet, és szerettem ezt az életet. Azt mondják a nagyszüleim, hogy ügyes gyermek voltam, mindig elmondtam az aranymondást. Ahogy nőttem és nagyobb lettem, 13-14 éves lehettem, amikor elkerültem először dolgozni egy tanyára, ott megismerkedtem nem hívő emberekkel, olyan emberekkel, akik alkoholfogyasztók voltak, akik káromkodtak, akik verekedtek, és én, mint gyermek, nagyon hamar beilleszkedtem közéjük. Szerettem, mert ők nagyok voltak, ők szerettek mesélni nekem, mert én gyermek voltam, és tanultam tőlük azt az életet, amilyent ők éltek. A szüleim elkezdték észrevenni rajtam azt, hogy változik meg az életem, és én már nem vagyok az a jó gyermek, mint amilyen voltam. Már nem vagyok az az ügyes gyermek a gyülekezetben, mint ahogy megismertek engem az emberek, és ezt én is láttam magamon. És próbáltam tenni valamit az ellen, hogy az embereknek a véleménye megváltozzon rólam, és ezt úgy csináltam, hogy amikor elmentem az imaházba, vasárnap ugyanúgy éltem, mint régen. Törekedtem arra, hogy vasárnap ne legyen semmi változás az én életemben. Aztán, hogy hétköznap hogy éltem, az az én dolgom volt. Azt nem tudták se a szüleim, nem tudták se a gyülekezet. És nagyon sokáig tudtam ezt csinálni, elkerültem liceumba. Ott megint új barátokat szereztem. Emlékszem, volt két fiú, amikor beiratkoztunk az iskolába. A kinézetük leírta őket, és édesanyám majdnem sírva mondta egy másik asszonynak, aki ott volt a fiával, azt mondta, hogy őrizze meg az Úr a fiamat, hogy ilyenekkel legyen egy osztályban. És amikor megkezdődött az iskola, az a két fiú az én osztályomban volt. És én nem tudtam, hogy hogy mondjam ezt el otthon. El akartam én újságolni, hogy na, milyen az új osztály, kérdezték is, de nem mertem mondani semmit. Az volt a helyzet, hogy nem kellett eltenni sok időnek, az a két fiú nekem a legjobb barátom lett. Egy padba ültünk, és elkezdtem velük csavarogni. Édesanyám ezt megtudta, ő nagyon sokat imádkozott értem. Közben fiatalok megtértek a gyülekezetben, ők mondták nekem, hogy nem jó úton járok, de én kerültem őket, mert nem még akartam barátja lenni azoknak, akik komoly hívő fiatalok voltak. 2-3 év alatt nagyon elzüllöttem, nagyon méresüllyedtem, én is elkezdtem alkoholt fogyasztani, nagyon sokat verekedtem, édesanyám szinte minden reggel sírva indított el az iskolába. És tudtam, hogy ő nagyon sokat imádkozik azért, hogy én megváltozzak, én megtérjek. 17 éves koromban ki akartak löpni az iskolából a magaviseletem miatt, hiányzások miatt, verekedések miatt. Tetszett nekem nagyon az az élet. Tetszett az, hogy engem ismernek az iskolában. Amikor megjelentem, ha ritkán is jelentem meg, mert sokat hiányoztam, mindenki tudta, hogy én ki vagyok. És én szerettem, úgy néztek rám az emberek, mint egy hősre. Féltek tőlem, én nem féltem senkitől. És azt hittem, hogy ez a jó élet. Azt hittem, hogy ilyen élet kell nekem. Ettől vagyok boldog, hogy nagy vagyok az emberek szemébe, közben nem voltam senki. 2005-ben először hívtak a fiatalok, hogy menjek velük a Hargita táborba. Én tudtam azt, hogy ebben a táborban nagyon sokan megtértek már a gyülekezetből, és bizonságot tettek, és én nem akartam oda menni. Édesanyám küldött, a nagyszüleim küldtek, a gyülekezetben voltak sokan, akik imádkoztak értem, és mondták, hogy Zsolt, neked el kell oda menni, mert az emberek megváltoznak, megtérnek. Hát, ha te is meg fogsz térni. Én azt mondtam, nem akarok megtérni. Én nem megyek olyan helyre, ahol az emberek megtérnek. Nekem jó ez az élet, amilyet élek. És nagy nehezen rávettek, hogy menjek én is el velük a táborba. Elmentem, és azzal a döntéssel mentem oda, hogy én bebizonyítom az embereknek, a gyülekezetnek azt, hogy oda el lehet menni, és haza lehet jönni úgy, hogy nem tér meg az ember. És én ezzel az elszánással, akarattal mentem el a táborba. Nagyon sokáig tudtam is tartani magamat ebben a döntésben, de egy délután történt ott egy baleset egy fiúval, ami nagyon megrázta az egész tábort. Akkor láttam először életemben fiatalokat összefogva imádkozni. 80-90 fiatal kört alkottak, nagyon sokan ott voltak a szatmáriak közül is. És láttam azt, hogy a fiatalok sírva imádkoznak, a hívők sírva imádkoznak. És úgy meghatott engem ez a dolog. Magamban én is elkezdtem gondolkodni. Történhetett volna velem is a baleset, történhetett volna valamelyik testvéremmel, mind ott voltak a testvéreim, én nagyon szerettem őket. Elkezdtem gondolkodni, és elkezdtem félni. Jutottak eszembe azok az ígék, aranymondások, amiket megtanultam gyermekkoromban, és azok az ígék elkezdtek vádolni engem. Egyre jobban világosodott meg előttem, hogy én egy bűnös ember vagyok. Gyülekezetbe járok, gyülekezetbe nőttem fel, hívő rokonaim vannak, sokan imádkoznak értem, de én egy elveszett ember vagyok. Ez már a táborozási hétnek a második felén volt, és én nagyon megváltoztam. Nem volt kedvem semmihez, nem még mentem a sportpályára, nem még kerestem beszélgetőtársakat, mindig bújtam el. Akartam egyedül lenni. A csoportvezető odajött hozzám, egyik délután látta, hogy nem vagyok jól, és beszélgettünk, ő bizonságot tett nekem, imádkoztunk, és éreztem azt, hogy valami változásnak kell történjen az életemben. Éreztem azt, hogy én nem tudom megtartani azt, amit eldöntöttem. Az Úr Jézus hív engem. Aznap este nagyon remegve és félve mentem az esti alkalomra. Egy evangelizáló alkalom volt, és egy sorban ültünk ott a perecsenyiek. Úgy éreztem egész végig, hogy az igehirdető velem kommunikál, velem beszélget a prédikációban. És minél többet mondott, én annál inkább éreztem azt, hogy bűnös vagyok. Remegtem és féltem. Féltem az Istentől, féltem attól, hogy mi lesz vele. A végén az evangelizálásnak hívogatás volt a megtérésre. Nagyon sokan megtértek azon az estén, szatmáriak közül is, perecsenyiek közül is. És én nagyon sírtam. Sírtam, mert éreztem azt, hogy az Úr hív engem. Éreztem azt, hogy az Úr akar engem megmenteni, de én nem akartam. Én nem akartam, mert eldöntöttem, makas voltam, hogy én nem akarok megtérni. És láttam azt, hogy előttem állnak fel az emberek, sírnak ők is. Láttam azt, hogy mellettem állnak fel az emberek. Aztán egyre közeledett hozzám a sor. A húgom ült mellettem, és egy lány, akivel együtt nőttünk fel. Ők mind a ketten felálltak, sírtak, megtértek. És akkor engem még jobban nyomott ez az egész. Még jobban éreztem azt, hogy jaj, mennyire el vagyok veszve. És nagy harc volt bennem, hogy hozzam meg a döntést, vagy ne hozzam meg. Tudtam azt, ha én most felállok, akkor itt nagy változás lesz az életemben. Akkor én bizonyságot tettem arról, hogy elfogadtam az Úr Jézust. És nem tudtam megtenni. Akkor a húgom rátette a vállamra a kezét, és azt mondta Zsolti, nem biztos, hogy még lesz lehetőséged. Most tedd meg, most dönts. És felálltam én is, és már akkor, amikor felálltam, éreztem egy fajta megkönnyebbülést a szívemben. Éreztem azt, hogy áthatott valami, áthatott egy erő, áthatott egy öröm. És amikor vége volt az istentiszteletnek, az evangelizálásnak, emlékszem, Sándor testvérrel maradtunk vissza imádkozni, és beszélgettünk, és azon az estén megváltozott az élete. Azon az estén megtaláltam én is azt az örömhírt, amit az angyalok a pásztoroknak hirdettek. Szeretnék felolvasni két igeverset, ami azóta is nagyon sokszor eszembe jut. Azon az estén bátorított engem ezzel valaki. Boldog az, akinek hamisága megbocsátatott, védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Számomra az a nap volt a legboldogabb nap, amikor megtapasztaltam én is azt, hogy milyen az az öröm, amikor az Úr Jézus megbocsátja valakinek a bűneit. Hazamentem a táborból, és már vártak, hogy mit fogok mondani. Sokan már hallották a hírt, mert telefonáltak, hogy megtértem, és én megálltam édesanyám előtt, és nem tudtam mondani semmit. Zokogtam és sírtam. Az neki elég volt. Látta azt, hogy megváltozott az életem. Bizonságot tettem a gyülekezetbe, és olyan jó volt azt érezni, hogy látszott, hogy a testvérek már olyan régóta várták ezt. Akkor derült ki igazán, hogy milyen sokan imádkoztak értem a gyülekezetből, hogy megtérjek, és mai napig imádkoznak érte. Nagy változás volt az az életemben. Oda szántam magamat, voltak még bukásaim, voltak harcaim. Kb. 3 évbe került az nekem, még igazán meg tudtam erősödni az Úrban, olyannyira, hogy szolgálatot tudjak vállalni. 2008-ban éreztem azt nagyon, hogy az Úr akar tőlem valamit, többet, mint amit addig tettem érte. Akkor én Váradon dolgoztam az építkezésbe, és úgy a szívemre helyezte az Úr, hogy nekem haza kell menni, haza kell költözni, és nem tudtam, hogy miért, nagyon szerettem dolgozni, nagyon szerettem azt, amit csinálok, és az volt az álmom, hogy én valamikor jó mesterember legyek. És már szinte ott álltam a küszöbén ennek az álomnak, fiatalon, nagyon szerettek engem a cégnél, ahol dolgoztam, és nem értettem, miért akarja az Úr, hogy én hazamenjek, én itt hagyjam azt, amit csinálok. És azt mondtam, hogy Uram, én megadom magam. És ha te akarod, én hazamegyek. De akkor mutasd meg nekem azt, hogy mi a terved velem. Ha hazamegyek, akkor adj munkalehetőséget otthon. És alig 2-3 hét telt el, az Úr válaszolt is az imádságomra, találtam munkát otthon a faluban. Ez nekem bátorítás volt arra, hogy ne bánjam meg azt, hogy hallgattam az Úrra és hazamentem. Aztán nem sokra erre megválasztott a ifjúsági vezetőnek. És akkor megértettem azt, hogy az Úr azért hívott engem haza, mert szolgálatot kell vállalnom a gyülekezetbe. Eltelt egy néhány hónap, és úgy az Úr a szívemre helyezte, hogy még mindig nem elég. Ő még mindig többet akar tőle. És nem volt békességem, nem tudtam aludni éjszaka. Nagyon szenvedtem ezért, mert nem tudtam azt, hogy mit kell tennem. Tudtam azt, hogy az Úr hív, hogy valamit csináljak, de nem tudtam, hogy mit kell nekem csinálni. Elmondtam ezt a lelkipásztorunknak, én nem akartam beszélni a gyülekezetnek erről, és imádkoztunk, és mondta István testvér, hogy ha az Úr hív engem a szolgálatra, az Úr ajtót fog nyitni. És ezért imádkoztunk, hogy ha az Úr valóban akarja, hogy én többet tegyek érte, akkor nyisson lehetőségeket. És azt mondtam, Uram, ha kéred, hogy szolgáljak, adj szolgálati lehetőséget. Akkor 2008 végén megválasztott a Kimóra vezetőnek, az Úr megint válaszolt az imáimra is. Úgy örültem annak, hogy milyen szépen vezet az Úr a szolgálat útján. És én azt hittem, hogy na ez elég. Most már szolgálok a gyülekezetbe hónapok óta. És utána megint jött az a nagy békétlenség. Megint jött a nagy nyugtalanság, nem tudtam aludni. Akkor nagyon összetörtem, és azt mondtam, hogy Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Nem látom a te akaratodat, de megadom magamat. Mutasd meg, Uram, hogy mit kell nekem még tenni, és amit kérsz tőlem, én megteszem. Akkor nyílott egy lehetőség, hogy kimenjek Angliába tanulni egy angol biblia iskolába, többen voltak ott már Romániából, és én nem tudtam semmit erről az iskoláról. Nem tudtam azt, hogy mit fogok ott csinálni, mit fogok tanulni, kikkel leszek ott. Úgy indítottak el otthonról, hogy menjek oda el, mert ott meg fogom azt tudni, hogy mit kell tennem. És így is volt, az egy nagyon intenzív iskola, nagyon szigorúan vették a tanítást, sokat foglalkoztunk az elhívás témájával, és ott értette meg igazán azt, hogy mit jelent szolgálni az Urat. És hogy kikkel szolgálják az Urat. És érdekes módon én elbizonytalanodtam, nem hogy megbátorodjak, még nagyobb bizonytalanság lett bennem. És amikor eltelt az első fél év, karácsonykor elmentem egy családhoz, és nem tudtam élvezni a karácsonyt, mert olyan nagy harc volt bennem. Azt mondtam, hogy azért kellett én időjek, hogy az Úr összezavarjon. Azért kellett időjek, hogy ilyen nagy bizonytalanságban menjek haza. És azt mondtam magamban, hogy be se fejezem ezt az iskolát, visszamegyek, és szólni fogok az igazgatónak, hogy én megyek haza. Nem akarom végigcsinálni. Nekem nincs elhívásom tőlem, nem akar az Úr semmit. Visszamegyek a gyülekezetbe, folytatom azokat a szolgálatokat, amiket ott végeztem. És az nekem elég lesz. Nagyon szerettem olvasni, most is szeretek, és egy könyvet olvastam, abban egy lelkipásztornak az elhívását. És nagyon meghatott az az íge, amin keresztül az Úr őt elhívta, és ezzel az ígével próbált meg engem az Úr, hogy merek-e tovább lépni, vagy nem. János evangéliumának 21. része, 15. verstől olvasom az ígét. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét, másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondta valanéki, szeretsz engem? És mondta néki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Amikor ezeket az igéket olvastam, nagyon személyre szólóak voltak, és nagyon szíven szúrtak engem. Valóban éreztem azt, hogy az Isten igéje kétélű kard, és tudtam azt, hogy azon múlik az, hogy tovább megyek, vagy visszafordulok, hogy mennyire szeretem az Úr Jézust. Ha szeretem Jézust, akkor tovább megyek. Akkor vállalom, még akkor is, ha bizonytalan előttem, hogy mit kell tennem. És valamennyire megnyugodtam, és imádkoztam azért, hogy le tudjak csendesedni. Nem tudtam még igazán kimondani azt, hogy Uram, én szeretlek téged annyira, hogy tovább merek menni. Nem sokra erre meghívtak egy missziós konferenciára, William Carey missziós konferenciára, lelkipásztorok és misszionáriusok voltak szerte a világról, és ott egy afrikai lelkipásztor ugyanezekből az igékből prédikált. És amikor felolvasta az igét, akkor annyira személyre szóló volt nekem, hogy a Péter neve helyett az enyémet hallottam. És sírtam. És utána már nem tudtam arra figyelni, hogy ő még mit mond, csak ezeket az igéket hallottam a fülembe. És nem is vártam meg azt, hogy vége legyen az előadásnak. Felmentem a szobámban, leborultam és sírtam. És azt mondtam, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És igent mondtam. Azt mondtam, Uram, nem tudom, hogy mit akarsz tőlem, de megyek. Nem tudom, hogy mit kérsz tőlem, de vállalok. És ugyanazt a békességet, ugyanazt az örömet tapasztaltam meg, mint a megtérésemkor. Éreztem azt, hogy ezt akarta az Úr. Nem azt akarta, hogy én most meglássam, hogy mit kell nekem tenni, hanem azt akarta, hogy engedelmeskedjek. Lecsendesedtem, megnyugodtam, utána még sokféleképpen igazolta az Úr, hogy valóban ő ezt akarja tőlem, hogy tovább menjek. Akkor már tudtam, hogy ha hazajövök a teológiára, be fogok iratkozni. És azóta is nagyon sokszor igazolta nekem az Úr azt, hogy az az ő terve velem, hogy legeltessem az ő bárányait, hogy őrizzem az ő juhait. És olyan jó az Úr munkájában, az Úr szőlőjében munkálkodni. Nagyon sokszor megtapasztaltam ezt. Valamikor a sátán most is megkísérte, és azt mondja nekem, hogy nem itt van a te helyed, te csinálhatnál más egyebet is, de valahányszor nemet mondok a sátának, és igent mondok az Úrnak, ezzel mindig egy lépéssel közelebb kerülök az Úrhoz. én szeretném és kívánom azt, hogy legyen ez a karácsony sokak számára személyes találkozás a Messiással, az Isten fiával, a világossággal, akit Isten elküldött, hogy sötétséget gyújtson azoknak az életében, akik őt elfogadják. Amen.
Egy énekverset, és utána a tinik szolgálata következik.
Thank you. Tamaska Gyula. Mielőtt eloltod a gyertyát, és elmúlik a karácsonyi láz, tégy újra számadást önmagadban. Épült-e benned a lelki ház? Mondd el, ha nem is kérdik, hogy találkozásod volt vele, s ebben az áldott karácsonyban számodra is volt üzenete. Mondd el, hogy gazdagabb lettél, s benne hitet szárnyakat kapott, és cserébe a rossz szívedért önmagából egy részt adott. Mielőtt eloltod a gyertyád, és becsukod csendben a Bibliád, köszönj meg mindnyájunk nevében az első karácsony éjszakát.
Erzsébet, kis karácsonyfagyertya. Kis karácsonyfagyertya, szép fehér. Felül törött, talán semmit sem ér. A belsején észrevenni már, hogy égett, s én mégsem dobom el, mint semmiséget. Nézem, elém beállítom, majd kezemben forgatom. A cirádáit, ferdességét, törött voltát, sok betegségét, mind tudom már, mind ismerem.
Igénytelen, értéktelen, szépsége, ékessége, áron nincs semmi. Mégsem dobom el, félreteszem karácsonyfára, majd a lángába néz szemem, s nem lesz nekem értéktelen, igénytelen.
Sok betegsége, ferdessége, törött volta, nem semmisége, s ott lobog az ágon, vezérlőm, világom, vajon útmutató fény Betlehem felé? Tekintetem sugarát issza, lelkem századokon száll vissza, a nagy csodát csodája ismét, s megremeg belé.
Tud van egy atya a szívünkben, van ki lobban, van ki énem, mert él az Isten, ki lángra gyújthat, és meggyógyíthat, ha benne élsz. Hordozz a gyertyám, lángoljon benned, annyian várjám, oly sok szív fáj. Tölt át az éjjel, hadd lássak fényed, tartsd a gyertyám.
Eltéved testvér, látod, hogy nem megy, ahol kereszted, nem égett láng, becsaptak téged. Ne add fel, kérlek, elszúnj a gyertyád, szikrára vár.
Hordozd a gyertyát, lángoljon benned, annyian várják, oly sok szív fáj. Tört át az éjjel, hadd lássak fényed, tartsd a gyertyát, szükség van rá. Istenben bízva, a holnap hív ma, nézzünk föl együtt, most az ég felé. Imában kérve, Jézus cserél.
kevés gyülekezetnek adódik meg az, hogy karácsonyra kapjon egy szép új imaházat ajándékba. Nekünk ez megadatott. Vegyük úgy, mint isteni ajándéknak, örvendjünk neki nagyon, legyünk hálásak, és igyekezzünk, hogy Isten házához, Isten szentségéhez méltóan éljünk az ő dicsőségére. Szükségünk volt erre a felújításra, az imaházra ráfért ez a felújítás. Hála jó Istennek, hogy idáig eljutottunk. És azért imádkozunk, hogy az Úr újítson bennünket is, tisztítson bennünket is, hogy mi is a lelki életünk szép és szebb legyen napról napra. Az Úr Jézus születésének ünnepével kapcsolatosan, testvéreim, olvastuk ezeket az ismert történetet, ismert ígéket, és Betlehemre szegeződnek most a mi lelki szemeink, és arra gondolunk, hogy mi történt ott. Hát nagy esemény született, nagy esemény történt. Megszületett az Úr Jézus. És vannak olyan események a Bibliában, amelyek helyhez vannak kötve. Az Úr Jézus életével kapcsolatosan is vannak ilyen események. És úgy, ahogy a pásztor emberek ezt mondták egymásnak, hogy gyertek, és menjünk el egészen Betlehemig. Szeretném most az Úr lelkének segítségével erre bíztatni a kedves minnyájunkat, hogy menjünk el mi is egészen Betlehemig. No, ugye jó lenne egy ilyen utazást tenni Betlehembe, szentestén, ott lenni fizikailag is. Most nem erre akarom bíztatni a testvéreket, de lelki értelemben menjünk el és zarándokoljunk el Betlehemig. Olyan események és olyan lelkület és olyan indulatok voltak ott Betlehemben, ami érdemes megállni egy kicsit ennél, és érdemes, hogy ezek a szép ajándékok jöjjenek be a mi életünkbe is, és így legyen most előttünk ezt, testvéreim. Bár most nem a negatív dologról szeretnék szólni, mert Betlehemben voltak ilyen negatív dolgok is. Ugye, ha a vendégfogadósra gondolunk, és olvastunk róla, akik nem fogadták el az Úr Jézust, mert nem volt hely, másnak hely volt. Ne ilyenek legyünk mi, de azokra a pozitívumokra szeretnék koncentrálni, és így szólni, minnyájunkat bíztatni arra, hogy menjünk el Betlehembe, hogy teljünk meg azokkal az áldásokkal. Betlehemben engedelmességet látunk. És talán ez az első, amire szeretnénk egy kicsit megállni. Mária és József engedelmeskedtek a Jóistennek, engedelmeskedtek a helyi hatóságoknak, és elindultak és elmentek Betlehembe. És amikor eljött az idő, akkor ott szülte meg az ő elsőszülött fiát. Nem lázadtak ez ellen, hanem alázatosan elfogadták az isteni akaratot, az Isten útját. Testvéreim, ezen kellene mi gondolkodjunk nagyon, hogy vajon mi engedelmeskedünk a jó Istennek? Tudjátok, az embernek az élete olyan, hogy ő kigondol valamit. Vannak terveink, vannak elképzeléseink. Nagy hévvel indulunk neki az életnek. És lehet, hogy jók azok az elképzelések. De vajon Isten akarata szerint valók azok a gondolatok, azok a tervek? Meg kellene kérdezni ezt. Mi az Isten akarata, hogy tudjak engedelmeskedni Isten akaratának? Isten akarata a megtérés. Isten akarata az újjászületés. Isten akarata, hogy fogadjuk be az Úr Jézust a szívünkbe. Ez Isten vágya. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Engedelmeskedek én ezeknek a parancsoknak? Van-e ilyen vágy a szívemben? Mária és József ezt tették, és a karácsonynak ez a lényege talán. Nem, hogy zarándokoltak, hogy Szamárháton ment-e, vagy hát milyen is volt az a körülmény. Ne, ezek nem lényeges dolgok. És vannak ma is ilyen lényegtelen dolgok. Jó, ha vannak, finom étel, szép ruha, ünnepi hangulat, de ha ez nincs, ha ez elmúlik, akkor megmarad a szívemben az engedelmesség. Az a vágy, hogy én akarok Istennek tetszeni, akarok Istenre hallgatni. Betlehemben ez a lelkület van, és a Bibliában erre kapunk bátorítást, hogy legyünk ilyenek, mert ez kedves a Jóistennek, ezt akarja a Jóisten. Nem szeretnél te is Betlehembe elzarándokolni, és ilyen szempontból engedelmeskedni Istennek? Olyan sok áldás van akkor, ha az ember engedelmeskedik Istennek. Tapasztald meg! Hadd legyen abban részed ezen az ünnepen, hogy te is meghajolsz az Isten előtt, és engedelmeskedsz neki. Egy második dolgot szeretnék kiemelni innen az igéből, hogy alázat helye a Betlehem helye. Az alázat helye. A pásztorok, ezek a nagyon komoly mesteremberek, szakemberek ilyen szempontból megalázkodtak, és alázatosan az Úrra figyeltek. És mi is ezt kell tegyük, testvéreim. Mi is ezt kell tegyük. Nem voltak ők nagy rangú emberek, nem voltak ők gazdag emberek, de eljött hozzájuk az Úr Jézus, és ők alázatosan fogadták az isteni szót. És ahogy elhangzott az isteni szó, akkor mindjárt akartak hallgatni erre a szóra. Nem voltak büszkék és beképzeltek. Ebben a korban, testvéreim, szükségünk van az alázatra. A Betlehem helye az alázatnak a helye. És annyi áldás van abban, hogyha az ember alázatos, ha az ember szelíd. Itt olvastunk egy olyan emberről is, akit úgy hívtak, hogy Augustus császár. Ez parancsolatot adott ki. Egy büszke ember volt, megtehetett sok mindent. De ez az ember nem tapasztalta meg azt az örömöt, amit a pásztorok, az egyszerű emberek megtapasztaltak. Mert megalázkodtak. Megalázkodtak Isten előtt. Vajon kik vagyunk mi? Hogy látjuk saját magunkat? A Biblia úgy mutatja be, hogy mi Isten teremtményei vagyunk. Isten ad lehetőséget nekünk, nagyon sok lehetőséget. Egy ilyen lehetőség a ma esteli alkalom, hogy halljad meg, halljuk meg mindjárt, hogy kik vagyunk mi emberek. Mit mond az Isten rólunk? Mi lehet azt mondjuk, hogy milyen jók vagyunk, milyen rendes emberek vagyunk, és lehet, hogy így is van, mert erre törekszünk, jót teszünk az emberekkel, legalábbis amennyire tőlünk telik, amilyen lehetőségeink vannak, de a Biblia azt mondja, hogy mi minnyájan vétkeztünk, és szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül, és a Biblia azt mondja, hogy bűnös emberek vagyunk. Elfogadom vajon ezt a megállapítást? Elfogadom azt a megállapítást, hogy kellene törődjek a lelkem üdvösségével? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val? Ma este szükségünk lenne megalázkodni, lelkileg úgy magunkba szállni, és azt mondani, bennem van bűn. Ezt mondja az Isten rólam. Nem dicsekedhetek földi dolgokkal, emberi teljesítményekkel, ez az Isten előtt nem használ. Emberek előtt mondhatom, hogy ki vagyok én, meg mit értem el, de az Isten előtt ezzel nem mondhatok semmit. Alázatosan jó lenne ma este elfoglalni azt a helyet, amely engem illet, az Úr Jézus lábainál, felnézni rá, és elmondani azt, hogy drága Jézusom, én nem vagyok méltó, hogy rám tekintsél. Én nem vagyok méltó, hogy elbeszélgessél velem. Bennem annyi bűn van, annyi hiba van. Kérlek, könyörülj rajtam. A pásztor emberek ilyen egyszerű, alázatos emberek voltak. És ha azt mondjuk velük együtt, hogy menjünk el mind Betlehemig, akkor az alázat helyére kell eljussunk. Nem a gőg, nem az emberi teljesítmény helyére kell eljussunk, hanem az alázatosság helyére. Ott annyi áldás van. Nem szeretnél oda eljutni? Az alázat helyére. Aztán egy következő igazság, testvéreim, hogy Betlehemben az öröm helye van. Az angyalok ezt üzenték az embereknek, a pásztoroknak, de minden embernek, hogy nagy örömet hirdetünk. Nagy öröm. Ó, a földi életben az emberek keresik az örömet. És karácsonyra készülve, az ünnepekre készülve, az emberek boldogok akarnak lenni. Finomakat enni, szép ruhákba öltözni, jó társaságba lenni, és ez mind nagyon jó, de eltelik ez, elmúlik ez hamar. Vajon megmarad az a boldogság? Az igazi boldogság? Honnan jön ez a boldogság? A mennyből. Azt olvastuk az igében, hirdetek néktek nagy örömöt, mert született néktek ma a megtartó. Nem földi kincsekben van ez a boldogság, hanem az Úr Jézusnál van az igazi boldogság. Nem a szórakozásban, nem az emberekkel való kapcsolattartásban, hanem az Úr Jézusban, ebben a névben, az ő személyében van az igazi boldogság. És azok az emberek, akik meg akarják tapasztalni az igazi örömöt, az Úrban való boldogságot, azok jönnek az Úr Jézushoz. Azt akarom kérdezni, kedves hallgatóm, hogy voltál-e már azon a helyen, ahol az Úr Jézustól elkérted az igazi boldogságot? Olvastam egy történetben, azt mondják, hogy egyszer, valamikor Isten írt egy gyönyörű éneket. És ennek az éneknek a szövegét és a kottáját odaadta az angyaloknak, és azt mondta az angyal seregeknek, hogy tanuljátok meg nagyon jól ezt az éneket, és amikor én jelt adok, egyszer egy alkalommal el kell énekeljétek ezt az éneket. De csak egyszer fogjátok elénekelni ezt az éneket. Hát amikor látták és hallották az angyalok, hogy ez ilyen fontos, akkor nekifogtak, és nagyon szépen megtanulták az éneket. De elteltek az évek és az évszázadok, és ők mindig gyakorolták az éneket, és még nem jött a jel. Nem hallatszott a jel. Egyik alkalommal akkor szólt a jel, és azt mondta Isten parancsa, szava, el kell menjetek oda. A Betlehem mezei felett, egy sötét éjszakában egyszerű embereknek el kell énekeljétek ezt az éneket. Mert ott Betlehemben egy kisfiú megszületett. És elmentek az angyalok, és gyönyörűen elénekelték az éneket. Amit már sokszor megtanultak, és nagyon, de nagyon szépen elénekelték. És aztán elmentek a mennybe, és nagyon örventek, hogy ezt elénekelhették. És aztán elgondolkodtak, hát de ennyit kellett tanuljanak ők, és egy sötét éjszakába, egy kisgyermek születésére kellett elénekeljék ezt a gyönyörű éneket. Hát nem valahova a palotába kellett volna elmenni. Nem valahova egy fényes helyre, előkelő emberek közé kellett volna elmenni. És akkor egy főangyal a többiek képviseletébe odalépett Isten elé, és megkérdezte, hogy Uram, Teremtő, hogy van ez? Hogy egy ilyen fontos éneket, egy ilyen egyszerű helyen, egy kisgyermeknek a születésén kellett elénekelni? És akkor Isten azt mondta, igen, ott kellett elénekelni. Mert az a kisgyermek nem akármilyen kisgyermek. Az a gyermek az én fiam, aki megszületett, aki emberré lett, és benne van az emberek számára a megoldás, és az örömnek az útja. Csak ez a megoldás. És akkor megértették az angyalok. Ó, bár csak megértenék az emberek is. Minnyájan, az egész földön lakozó emberek, hogy nem szórakozásban, nem pénzben, nem földi kincsekben, nem hatalomban, hanem az Úr Jézus Krisztusban van az öröm. És ezt meg tudod tapasztalni, ott azon a helyen, ahol vagy, átélheted a Betlehem csodáját, hogy a szívedbe költözik az igazi öröm, és ez nem fog elmúlni. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnnek ideig, óráig tartó gyönyöre van. Van gyönyöre. Rövid ideig tart. Ameddig van étel, ameddig tart a szabadság, ameddig van a vakáció, ameddig van bizonyos ember ott körülöttem, addig van valami, egy jó érzés. És utána mi van? Isten azt akarja, hogy az igazi boldogság legyen az osztályrészed. És ezt hirdették az angyalok. Az angyalok öröme, az angyalok éneke, az Úr Jézus Krisztus által a tied lehet. Nem szeretnéd ezt a helyet megtapasztalni? Nem szeretnéd, hogy a te szíved is, a te életed is olyan lenne, mint ott akkor a Betlehem mezeje, amikor gyönyörűen énekeltek a pásztorok, és az angyalok, és felbuzdultak, és szolgáltak az Istennek? Ezt te is megteheted. Menjünk el, mind Betlehemig. Hát ott az engedelmesség, az alázat és az öröm helye van. Egy következő gondolatban, testvéreim, a békességnek a helye van ott Betlehemben. Van egy hely. Ó, sokan annyian vágynak egy olyan helyre, ahol békességre és nyugalomra lelnek. Mert a mindennapi stressz, a teher, a problémák, a kérdések és a gondok, aztán ahogy a Biblia mondja, hogy a bűnnek is van egy ilyen terhe, és egy ilyen nagy teherként nehezedik az ember életére, és nem tudja, hogy miért nyugtalan, miért félnek az emberek, a pásztorok is megijedtek. És kellett mondja nekik az Isten, hogy ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, és azt énekelték dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség. Igen, az Úr Jézus Krisztusban meg lehet találni ezt a békességet, ezt a nyugalmat. Az ember megszabadulhat mindenféle tehertől. Jártál már ezen a helyen, ahol megtapasztaltad ezt a békességet, amely minden értelmet felülhalad. Ezt a békességet sem csupán jó kapcsolatokban, nagyon jó társaságban lehet elérni. Nem csak ott. Nem hatalom által, nem a pénz által éri el az ember, nem az egészség által éri el az ember, hanem csak is a békesség fejedelme által. Az Úr Jézus Krisztus a békesség fejedelme. És ő elhozta a békességet az emberek számára. Akarom kérdezni, hogy a te szívedben békesség van? Nem szeretnél eljutni arra a helyre, ahol igazi békesség van? Ahol megnyugodhatsz? Ahol megszűnik a halálfélelem, ez a stressz az életedből? És tudsz Istenre figyelni, Istenre hallgatni? A pásztorok megtapasztalták ezt az igazi békességet. És hányan és hányan a Bibliából, és testvérünk elmondta bizonyságtevésében, hogy ő is megtapasztalta az Úr örömét, az isteni békességet, és ezt megtapasztalhatod te is. Az Úr el akarja venni a bűnt azon a helyen, ahol Jézus van, akik kérik tőle, az Úr elveszi a bűnt, és adja a békességet és az igazi örömöt. Nem szeretnéd ezt megtapasztalni? Ez az isteni akarat, ez az isteni vágy, és ezt ott az Úr jelenlétében tudod megtalálni. Keresd ezt a helyet. Találkozz ezzel a drága mesterrel, a békesség fejedelmével. És még egy utolsó gondolatot szeretnék kiemelni, testvéreim. A pásztor emberek felbuzdultak, és elkezdtek bizonyságot tenni. Azt mondták, menjünk el Betlehembe, és ezek az emberek elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és ezt látták, elhirdették mindenkinek, ami nékik a gyermek felől mondatott. Micsoda buzgóság! Ó, testvéreim, Betlehembe, az Úr Jézus Krisztusnál van ez az igazi buzgóság. Amikor a hívő embernek a szíve, lelke megtelik az isteni üzenettel, és nem tud hallgatni, hanem azt mondja, menni akarok, mondani akarom, elmondom az igazságot. Nem azt mondom, ó, menjenek mások. Nem azt mondom, ez nem az én feladatom. Nem azt mondom, hogy hát, ezt hirdessék a lelkészek, hirdessék a lelkileg érett emberek, hirdessék mások, hanem azt mondják, menni akarok én is. Részt akarok ebből vállalni. Igen, testvéreim, olyan sokszor mi keresztény hívő emberek is annyira megnyugszunk, megelégedünk magunkkal, és azt mondjuk, hogy ennyi volt. Idáig eljutottam. Az Úr vezetett, és nem akarok többet. Pedig Betlehemben a többlet van. Az a plusz, ami az Istentől jön, és be akarja tölteni az életemet és az életedet, és túlcsordultá teszi az életedet. Ezt akarja. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy az övéinek életük legyen, és bővölködjenek. Isten ezt a túláradó életet akarja neked adni, nekünk adni. És ez a szolgálatban nyilvánul meg. Mert a pásztorok el kellett menjenek. Éjszaka. És meg kellett tegyék ezt az útat, és akkor elkezdeni beszélgetni emberekkel éjszaka, este. Hát ki hallgat meg olyankor? Mindenki igyekszik a saját otthonába. Ezek az emberek vállalták a kockázatot, vállalták a nehézséget. Ez tulajdonképpen a szolgáló élet. Kaptam áldásokat az Úrtól, tovább akarom adni. Betlehemben ez történt karácsonykor, hogy megjelent a Krisztus, és voltak emberek, akik tovább adták az örömüzenetet. És így van áldás az ember életében. Olyan sokszor mondjuk mi azt, hogy miért nem tudunk haladni lelkileg, miért nem fejlődünk, miért nem erősödök lelkileg, miért nem hallgatja meg Isten az imádságomat, a kéréseimet? Hát talán azért, mert nem indultam el. Egy helybe topogok. Talán visszaestem. Talán letértem az útról. Hát hogy tudnám megáldani az életemet? Vissza kell térni. El kell indulni ezen az úton. Előre, az Úr felé. A misszió munkába. A beteg látogatásba. Az egyszerű, apró, cseprő dolgoknak a szolgálatában, amit az Úr ránk bíz. És biztos, hogy rád bíz. Ránk bíz feladatokat, testvéreim. És ha ezen az ünnepen, amikor az ajándékozás, a szeretet ünnepe van, amikor lehet eszünkbe jutnak szeretteink, azok, akikkel talán rég nem találkoztunk, írunk egy levelet, egy e-mailt, felhívjuk telefonon, beszélgetünk, találkozni akarunk, megajándékozzuk egymást. Miért ne lenne a lelki életünknek is ez a buzgóság, nem csak az ünnepekkor, nem csak vasárnap, hanem egész életünkben. Ott van az üzenet, megszabadított az Úr, tovább akarom adni ezt az üzenetet. Menjünk el, testvéreim, erre a helyre. Szüksége van az Úrnak olyan hívőkre, olyan megtért hívő emberekre, akik azt mondják, odadom az életemet az Úrnak, és megyek, és szolgálok neki. És nem számít, hogy ez mibe kerül, olyan sokat kaptam Istentől, lelki áldásokat, akarok neki élni, akarok neki szolgálni. Nem szeretnél eljutni erre a helyre? A pásztorok azt mondták, menjünk el Betlehembe. Sok áldást találunk ott, testvérem, azon a helyen, mert Jézus megszületett ott, és vele annyi kincs, annyi ajándék, az Isten kimondhatatlan, kibeszélhetetlen ajándéka, az Úr Jézus Krisztus, és az örök élet, és a sok áldás. Nem szeretnél részesülni ezekből? Azért imádkozom, hogy az Úr segítsen erre. És gondolkodj el ezen, milyen helyen vagy te, lehet onnan ki kell mozduljál. Abból a lelki állapotból, talán lázadó lelki állapot, nem fogadod el az Istennek az útjait. Jöjj, és engedelmeskedj, alászkodj meg, figyelj az Úrra, engedd meg, hogy betöltsön örömmel, békességgel, és menj, menjünk, szolgáljunk neki. Ez a Betlehem lényege, az Úr Jézus születésének a helye. Az Úr Jézus adja ezeket az áldásokat. Nem szeretnéd ezeket elfogadni? Nem szeretnél oda jönni, ahol ezek az áldások vannak az Úr jelenlétében? Úgy lelkileg megüresedve is azt mondani, Uram, adj nekem ezekből az áldásokból.
Oh,
drága Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, mert te nagy dolgot tettél értünk, elküldted a te egyszülött fiadat, elküldted a megoldást a bűnös embernek az életére nézve, és köszönjük azt, hogy valamennyiünknek volt találkozása, valamennyiünknek te rendezted az életét. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy az igéd ma is szólt. Köszönjük azt, hogy sokaknak a szívéhez eljutott. Arra kérünk, hogy lelked által folytasd bennünk a munkát. Adjad, Uram, hogy legyenek még sokan, akik eljutnak Betlehembe, akik találkoznak a Messiással, megváltójukkal, életükre nézve a megoldással. És arra kérünk, hogy áld meg ezt az ünneplést, hogy ez ne teljen el úgy, hogy ne legyen személyes megtapasztalásunk, hogy ne kapjunk többet abból az örömből, amelyet te adni akarsz nekünk, és arra kérünk, hogy segíts mindannyiunkat, hogy valóban egy nap veled együtt tudjunk örvendezni ott fent a mennyekben. Amen.
Amen.